Amikor megszülettem, azaz amikor először öntudatra ébredtem, olyan volt, mintha hatalmas álomból ébredtem volna, pedig hamar megtudtam, hogy minden gondolatom szerkesztett történetek, előre megírt reakciók halmaza. A központban számtalan író dolgozik azon, hogy minél több színes történetünk legyen. Az enyém elég szokványos, kedves család, értelmiségi szülők, egy testvér és átlagos, de jó gyerekkor. Diplomás férfiként érkeztem tudatomra, beletáplálva pár szerelmi kapcsolat is, ezek néha bevillannak, főleg mivel alapvetően most a cél, amiért megvettek, hogy párkapcsolatot létesítsek ezzel a lánnyal. Emiatt igen fejlett és részletes tapasztalatok vannak bennem. Kétszer voltam eddig halálosan szerelmes, mindkét kapcsolat évekig tartott, és fájdalmas véget ért. Volt sok töltelékbarátnő, és olyan is, aki elhagyott és megcsalt engem. Ezáltal jobban tudom értékelni a nőket és azokat, akik szeretnek és mellett állnak. David humanoid. Aki először találkozik vele, biztosan nem veszi észre, bár hosszabb beszélgetés után kiderülhet. Vivian, aki megrendelte őt a gyártó cégtől, végre úgy érezheti, van mellette valaki, aki szereti, törődik vele, bárja otthon. De vajon működhet-e a szerelem közöttük? A Plastic Love című regényről beszélgetünk a szerzővel, Bedő Zsuzsannával.
A regényem az ugye 2145-ben játszódik, és igazából ez egy elképzelt jövőt takar, és én magam ugye azon gondolkodtam egy kicsit így a fantáziámat elengedve, hogy vajon mit hozhat majd a jövő, és hát nyilván a mostani világból indultam ki, tehát nyilván az elmúlt évek tapasztalataiból, hogy vajon milyen irányba haladunk, és valahogy ezt akartam beletenni egy történetben.
Ebben a te elképzelt világodban milyenek a kapcsolatok, a férfinő kapcsolatok? Alapvetően különböznek-e a maiaktól?
Ez ugye a társas kapcsolatokról szól, és hát alapvetően arról, hogy hogyan is keresünk társat majd a jövőben. Nyilván a jelenlegi társkeresésemet, vagy a jelenlegi tapasztalataimat is beletettem ebbe a történetbe. Szerintem valahogy ezek a dolgok talán ugyanúgy fognak működni a jövőben is, mert hogy szerintem az ember a jövőben is a szeretetre fog vágyni, és arra fog vágyni, hogy egy olyan ember legyen mellette, akivel harmóniában élhet. Úgyhogy szerintem ez változatlan lesz a jövőben is, de hát nyilván ezt még ugye nem tudhatjuk, tehát ez egy fikció.
Igen, de a te regényedben úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy Vivian, ugye a főhős megtalálja a megfelelő férfit, ahhoz annak a férfinak, legalábbis ő úgy képzeli a történet elején, hogy félig gép, félig embernek, tehát egy humanoidnak kell lennie. Mit vár ő el egy férfitól?
Igazából ez nem is az, hogy kell lennie humanoidnak, tehát ő alapvetően egy embert szeretne, ez lett volna a célja, csak mivel már teljes elkeseredésében nem tud mit csinálni, ezért azt találja ki, hogy jó, hát hogyha nincs más megoldás, akkor rendelek egyet. Akkor egyszerűen összeállítom azokból a tulajdonságokból, amiket elvárok a férfitól, és rendelek egy ilyen embert, aki majd a társam lesz. Tehát ő tulajdonképpen abba bízik, hogy majd így megoldódik ez, hogy ő magányos, az, hogy nincsen szerelme, és azt gondolja, hogy ő vehet tulajdonképpen egy férfit magának, de azért a valóság az nem ilyen. Szerelmet nem tudunk venni, ez igazolódik be a történetbe is, hogy ez nem így működik.
Ebben a világban nagyon fontos a szépség, vagy hát legalábbis a külsőségnek jelentős szerepe van, ugye? Jól érzem én, mert egyrészt könnyen meg lehet szerezni, tehát mindenféle olyan kozmetikai technikák vannak már, ami nem igényel nagy befektetést, másrészt mindenki szép, és ez alapelvárás is.
Én nem gondolom, én nyilván most már úgy látom ezt, hogy azért a szépség belülről fakad. Most az egy dolog, hogy az ember éppen milyen szépítészeti, plastikai, meg egyéb sebészeti dolgokat végrehajt ugye a testén, de nem gondolom, hogy ez az alap, hogy valakinek szépnek kell lennie. De tény, hogy a jövőben sokkal könnyebben lehet hozzájutni ezekhez a különböző tudományos és egyéb technikai dolgokhoz, amivel ugye az ember még inkább szépülhet. Például van benne egy ilyen sminkelő program, hogy ugye a hölgy reggel felébred, és egyszer csak lesz egy smink az arcán, mert beteszi az arcát egy gépbe, és pillanatok alatt ki lesz festve, és nem kell vele bajlódnia. Tehát nyilván ezek megkönnyíthetik majd az életünket a jövőben, de nem annyira a szépség körül forog szerintem, sokkal inkább a belső értékeken, azon, hogy mi alakul ki két ember között, és hogyan alakul ki közöttük a harmónia. meg a szeretet.
Csak azért kérdezem, mert végül is ez a David, ez egy elég vonzó humanoid lesz, amilyennek ugye megálmodta a Vivien, mert hogy ő írja le, amikor megrendeli a gyártótól, hogy mi mindent szeretne, ha benne lenne, hogyan nézne ki, és végül is, amikor megkapja, rájön, hogy picit hasonlít erre az exére, meg a másik exére is.
Az egy dolog, hogy ő elvárja mondjuk Davidtől, hogy szép legyen. Most megmondom őszintén, ha bemegyünk a boltba és veszünk valamit, akkor arról elvárjuk, hogy az jó minőségű legyen, ha már pénzt adunk érte. És valahol ő is így gondolkodott, hogy ha már rendelek egy férfit, akkor az nézzen ki úgy, ahogy az nekem tetszik. Persze, legyen vonzó, legyen izmos, legyen szép az arca, de közben meg ott legyenek azok az értékek, amiket meg valójában elvár egy férfitól. Az, hogy hűséges legyen, hogy megbízható legyen, hogy figyelmes legyen, hogy foglalkozzon vele, hogy jó beszélgető partner legyen. Tehát, hogy nem elsősorban az a lényeg, hogy mutatósan nézzen ki ez a fiú, hanem inkább, hogy társa legyen a hétköznapokban.
A hűség az egy központi kérdés ebben a regényben, annál is inkább, mert ez az a program, amit többször kell frissítenie Davidnek, ennek a humanoidnak, amikor az emberek közé kerül. Ez egy fricska is, ez a vonal.
Nyilván ez azért van, mert úgy veszem észre, hogy a mai világban ez egy borzasztóan nehezen elérhető vágy, mert hogy ugye elképesztő mennyiségű impulzus ér minket, férfiakat is, nőket is egyaránt, és főleg ebben a világban, amikor tényleg felmegyünk egy applikációt, letöltünk a telefonunkra, és pillanatok alatt jobbra húzunk valakit, és 5 percen belül már randizni lehet vele, akkor valójában azt gondoljuk, hogy az az ember, aki mondjuk mellettünk van x ideig, az ilyen könnyen lecserélhető. És hát nagyon sokan vannak, akik ugye azt mondják, hogy jó, hogy van egy társam, vagy van egy párom, akivel hát úgy el vagyok, de igazából miért ne próbálhatnék ki másokat. Tehát pont ebbe az időszakba, pont ebbe a mai világba, amikor ennyire sok impulzus ér minket, akkor szerintem ez egy központi probléma, hogy igazából elvárjuk-e a hűséget attól, aki mellettünk van, mert amúgy nem mindenki várja el. Nem minden kapcsolatban ilyen alapmotívum az, hogy monogám kapcsolatba éljenek, de én nálam igen. Tehát én azért is tettem ezt bele, mert nálam ez egy ilyen alapelvárás, hogyha valakivel jövőt tervezek, akkor ott elvárom, hogy azért hűséges legyen hozzám. Ezért tettem bele ezt a dolgot, és mondom, mert szerintem nehezen elérhető ez a mai világban, nehéz megbízni valakiben, nehéz hosszú távon megbízni, még akár a kapcsolat elején könnyebben meg lehet, de aztán ez egyre nehezebb lesz. És hát ugye ez a fiú is, ugye David folyamatosan kísértésnek van kitéve, és ezért kell neki állandóan frissíteni a programját, mert ezekkel a kísértésekkel azért meggyűlik a baja.
Furcsa rálátni a regényedben, hogy egy ilyen félig gép, félig ember lénynek, egy ilyen humanoidnak mi lehet izgalmas az emberi létben? Az emlékektől kezdve tényleg a vágyig. Mesélj erről egy picit, hogy hogyan ismerkedik ezzel.
Egyrészt ugye voltak, amik belettek táplálva, beleprogramoztak egy csomó mindent, itt akár ugye az emlékeket is, tehát hogy voltak gyerekkori emlékei, de valójában ami igazán megérintette őt, azért egyrészt az, amikor kiment mondjuk a természetbe először, amikor megpillantotta valójában a napot, tehát tulajdonképpen az érzékelés, mert hiába lett beletáplálva egy csomó információ, mert mondjuk meg tudja mondani, hogy mikor volt az XY háború, de közben meg nem érezte még soha a valójában a bőrén a napsugarat, az esőt, az érintéseket. Ez az, ami igazából neki ilyen nagyon új volt, és nagyon izgalmas.
Ebben a világban hogyan állnak az emberek a humanoidokhoz? Mert ugye az derül ki ebből a regényből, hogy végül is a Vivien munkahelyén is sokan dolgoznak, sőt házasságokban is élnek humanoidok.
Ez tényleg csak az én fikcióm, hogy talán egy olyan világ felé megyünk, ami egyre elfogadóbb lesz. Tehát egyre jobban elfogadjuk azt, hogy valaki másmilyen bőrszínű, vagy másmilyen nemi identitású, és én el tudom képzelni ezt is, hogy be fogjuk tudni építeni az életünkbe akár a gépeket. Bár ennek annyira amúgy én nem örülök. Tehát maga a történetem ugye egy fantasy, meg egy ilyen szórakoztató irodalom, de Valójában én nem örülnék neki, ha ez lenne. Nem akarnám, hogy az emberek lecserélődjenek gépekre. Úgyhogy ez inkább egy ilyen játék a fantázia világgal, hogy mi lenne, ha. Ettől függetlenül lehet, hogy ez lesz. El tudom képzelni, hogy ténylegesen a gépeket annyira beépítjük az életünkbe, hogy akár tényleg lesznek robotok, meg humanoidok, és ugye több ilyen monológ van a könyvben, ahol ugye lerobotozzák a humanoidot, és ő neki ez sértő. Úgyhogy tulajdonképpen van egy pici ilyen rasszista megnyilvánulás.
A humanoidok viszont önérzetesek. Mondod, hogy játék, de mennyiben volt ez tudatos, hogy még az ember olvas a történetet, hogy összecsiszolódik-e egy humanoid férfi és egy húsvérnő, vagy nem, vagy hol vannak szép pillanatok, miből lehet veszekedés. Szóval, hogy olyan sok olyan dologra rámutatsz, ami az emberi kapcsolatokban egyébként föl sem tűnik. Tehát, hogy lehet, hogy egy humanoid is besokal attól, hogyha elhanyagolják.
Vivian megoldást akart. Arra a problémájára akart megoldást, hogy nem talál férfit magának. Egyszerűen nem talál párt, nem találja meg azt az embert, akivel elmegy lehet egy esküvőre kézen fogva, vagy aki sétál vele a tóparton. És visszatérve ugye, hogy megmutattam a könyvben ezeket a párkapcsolati dolgokat, igen, hát nyilván azért egy író szerintem valahol a saját életéből is mutat be példákat, és én is ezeken mentem keresztül. Tehát azért egy kicsit benne van az én élettörténetem is az, hogy mi minden történt velem. Persze nyilván nem egy humanoiddal, hanem nyilván húsvér emberekkel, de valahol ugyanezek történtek meg velem is, meg hát nyilván a környezetemben is, és ezeket mutatom be ebbe a könyvben. És természetesen, amikor mondjuk David érzi azt, hogy el van hanyagolva, az nem feltétlenül a férfira mutat. Tehát lehet, hogy egy nő érezte ugyanezt a környezetemben, vagy akár én. Csak egyszerűen így váltakoznak ugye a szerepek, és kicsit ugye a könyvbe is lehet érezni, hogy ugye egyrészt David szemszögéből is látjuk a történetet, meg ugye Vivian szemszögéből is, tehát egy kicsit így cserélgetem igazából a szerepeket, meg a feladatokat, tehát, hogy mindkettőjükkel történnek érdekességek, és hát ugye a többi szereplővel is.
Van egy árnyék, ami kettejük kapcsolatára rávetül, mégpedig egy régi szerelem, vagy egy csalódás Vivian életében, és megmutatod, hogy mennyire nem tud tőle szabadulni. És hogy nagyon messze kell menekülnie már az érzéstől, tehát maga elől menekül, mert lehet, hogy nem is a régi férfi elől. Ez miért volt lényeges számodra, hogy ezt megmutasd, hogy milyen emésztő, vagy milyen fölkavaró tud lenni egy ilyen helyzet?
Egyrészt úgy veszem észre, hogy a mai világban elképesztően nehezen tudunk megszabadulni érzelmi fogságokból, vagy rabságokból, vagy függőségekből, mert szerintem, hogyha igazán szeretünk valakit, és valamilyen okból annak a kapcsolatnak vége lesz, akkor utána elképesztően meg kell birkóznunk a gyász időszakkal, ami lehet pár hónap, de lehet pár év is. És hogyha tényleg valakit nagyon szeretünk, akkor nagyon nehezen engedjük el. Én megmondom őszintén, hogy ez teljes mértékben az én saját tapasztalataim, mert én nehezen engedek el valakit, akit megszeretek, és ez van benne a történetben. De mondom, én úgy látom, hogy a környezetemben is, tehát azok, akik, hogy is mondjam, erősebb érzelemmel rendelkező emberek, és nagyon szentimentálisak, azért nehezen szabadulnak meg ilyen mély érzésektől. Lehet, hogy már ilyen drasztikus lépéseket kell tenni ahhoz, hogy az ember tényleg teljesen el tudja engedni azt a másik embert. Ha nem tudunk belül megbirkózni azzal, hogy ezt az embert véglegesen elengedjük, akkor lehet, hogy elköltözünk valahova.
Mennyire fontos ennek a nőnek a munkája?
Szerintem egy ilyen általános, ilyen normál karrierista nőt mutatok be, akinek fontos valamennyire az, hogy egy olyan munkahelye legyen, egy olyan munkája legyen, ahol azért kreatív lehet, azért ki tud teljesedni, de azt gondolom, hogy eléggé azért a magánélete körül forog az élete. A főbb gondolatai azért a körül forognak, hogy megtalálja az igazit, vagy szerelembe essen, vagy mit csináljon a szerelmi életével, és főleg így, hogy ugye a könyv második felében ott még izgalmasabb feladatok találják meg, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog az, hogy van egy ilyen biztonság az életében, hogy azért olyan dolgokat tud csinálni, amivel egyrészt segíti a világ életét, hát nyilván most nem akarom elmondani a részleteket, tehát hogy azért benne tud lenni egy olyan projektben, ami szerintem az, hogy ennyit azért elárulhatok, hogy kolonizálás van benne, tehát ez egy elképesztő nagy dolog, és szerintem ő ki tud teljesedni a munkájában.
Mennyire kellett arra figyelned, hogy Vivien sok-sok tapasztalat által változik el, tehát van-e egyfajta fejlődés az ő részéről? Megérte dolgokat, felismeréseket hoznak-e a kapcsolatok, vagy ahogyan ő reagál?
Minden kapcsolat a mi életünkben is felismeréseket hoz, mert ugye mindegyik egy újabb tapasztalat. Mindegyik által bölcsebbek leszünk, és mindegyiktől jobban tudjuk igazából, hogy majd egy következő kapcsolatban hogyan kéne viselkedni, vagy mit kéne tenni. Tehát mindenből tanulunk, és szerintem valahol Vivien is ezen megy keresztül. Egyrészt ugye volt egy fiatalos ábrándja a könyv elején, amikor azt gondolta, hogy lesz egy humanoid párja, amit ő majd megrendel magának, de aztán nyilván egy idő után rá kellett döbbennie, hogy ezek a dolgok nem mennek ilyen egyszerűen. Mert azért ott vannak az érzelmei, amik ezt folyamatosan befolyásolják, az, hogy benne van, hogy most éppen kit is szeretek, meg most mi van velem, meg most hol tartok az életben, meg most mit is kéne tennem. Tehát, hogy igazából tele van ő is kérdésekkel, és folyamatosan változik az ő személyisége, azáltal, hogy tapasztal.
Azért egy nagy meglepetés a történet vége, amit most nem mondunk el, de merész húzás van a sztori végén. Azon gondolkodtam én, hogy ez a történet lényegében játszódhatna, mondjuk akár az 1800-as években is. Olyan a könyved, hogy azt mutatja, hogy végül is ezek a szerelmi kapcsolatok, az érzések, azoknak az ereje, meg amit kiváltanak, azok nem nagyon változnak az idők során.
Így van, és szerintem ez így is lesz. Tehát itt bármilyen Armageddon jöhet, meg Terminátor, meg nem tudom micsoda, Monszun felhő, meg bármi, teljesen mindegy. Az emberi kapcsolatok, az érzelmek nem változnak, mert és mindig ugyanoda tudok visszatérni, hogy az ember mindig azt akarja, hogy szeressék, és ez mindig egy alapvágyunk lesz. Alapvágya az embernek, a léleknek az, hogy szeresse valaki, hogy legyen mellette valaki, és így érünk, így éltünk 500 évvel ezelőtt is, és így fogunk élni 200 év múlva is, mert akkor is bennünk lesz az az érzés, hogy fontosak legyünk valakinek.
Bárkiben, aki egy szikrányi ember is van, annak is ugyanilyen fontos lesz a szeretet, mert ugye Davidnek is egyre fontosabb.
Úgy tűnik, hogy ez a program is ugye bele van kódolva. Ezek az emberi vágyak elkezdenek kialakulni benne. Azt, hogy ő is szeretne fontos lenni, és ő is szeretne tartozni valakihez.
Nem tudom, mennyi ideig íródott ez a könyv, de hogy kíváncsi vagyok, hogy pontosan azért, mert lehet, hogy ez egy ilyen terápiás dolog is volt neked, hogyha ha sok saját emlék vagy élmény van benne, hogy felszabadító volt, amikor útjára engedted ezt a könyvet?
Jó volt, igen. Amúgy fél év volt, fél év alatt írtam meg, és hát igazából úgy kezdődött az egész, hogy írtam egy-két ilyen, van egy blogom amúgy, amin elképesztő mennyiségű írás van, és ott nyilván vannak olvasóim, és ott írtam egy-egy oldalt ebből a sztoriból. És az olvasóim elkezdték megírni, hogy hát, hogy folytassam, hogy ők tudni akarják, hogy mi történik. Akkor írtam még egy részt. És akkor mondták, hogy de ez így nem jó, mert ők tovább akarják olvasni. És akkor döntöttem el, hogy jó, akkor úgy tűnik, hogy ebből kéne valami komolyabb, valami könyv. És akkor ültem le, és azt mondtam, hogy akkor most megírom Vivien történetét, és akkor így lett egy fél éves munka benne. És hát tulajdonképpen valahol tényleg terápiás volt egy picit. Egyrészt én már akkor elengedtem nagyon-nagyon sok olyan érzelmet, amit el kellett engednem. Valahol ez egy szép lezárása volt annak az időszaknak, úgyhogy nekem is jól jött igazából, és jó érzés volt. Abszolút, tehát nagyon jó dolog, amikor az ember ír egy könyvet, tehát az eleve csodálatos érzés, hogy van egy alkotás, ami a kezedben van, és azt te írtad.
Plastic Love. Bedő Zsuzsanna regényét az IATIL kiadó jelentette meg.
Ez volt a Könyvben utazom, köszönöm, hogy velem tartottak, várom Önöket minden hétköznap 3 könyvajánlóval, és a Facebookon és a Spotify-on, valamint a SoundCloud-on és egyéb felületeken mindig új 20 perces interjúkkal, mert hogy jó könyvből sosem elég, közeledik a karácsony, érdemes elkezdeni az ajándéklistát, én segítek. Viszont hallásra!